betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomban röviden. Egy hirtelen szédülés, és már is bizonytalanná válik a világ körülöttünk. De vajon mi áll a háttérben, egyszerű rosszul lét, vagy egy komolyabb jelzés? Mai műsorunkban, tehát a mai medicinában többek között arra keressük a választ, hogy miért billen ki az egyensúly, és hogyan találhatunk vissza a biztos talajra. Témánk, amikor kibillen az egyensúly. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételjük 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető, elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Veres Orsi, a fülorgégész főorvost. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk ma este is élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és örvendek, hogy újra kaptam egy lehetőséget, hogy egy picit még többet mesélhessek erről az izgalmas témáról. Köszönöm a meghívást.
Mai témánk tehát, amikor kibillen az egyensúly. Főorvosnő, milyen tünetek esetén kell a szédülést komolyan venni és orvoshoz fordulni? Igen, erről a kérdésről egy héttel ezelőtt már volt szó, de jó lenne a tünetekre még egyszer egy pár percben visszatérni, így hát folytassuk ezzel a kérdéssel a mostani medicinát.
A tüneteket azért mindenki nagyon hamar észreveszi magán, úgyhogy hogyha forgó jellegű szédülést érzékel valaki, ami egy nagyon ijesztő tünet tud lenni, esetleg járhat hányingerrel, vagy egy ilyen járási bizonytalansággal, esetleg fejfájással, látási zavarokkal, tehát hogy nagyon sokféleképpen írják le a páciensek ezeket a tüneteket. Minden esetre még az enyhébb szédelgésekkel is érdemes orvoshoz fordulni. Minél inkább több tünet van egy szédülés kísérőjeként, gondolok itt arra, hogy például fejfájás, látási zavar, esetleg érzészavarok, beszédzavar, annál sürgősebb az orvosi vizsgálat, egy esetleges agyvérzés kizárása szempontjából, tehát hogyha társtünetek is vannak, és nem csak a szimpla szédülés hányingerrel vagy szédelgés, akkor nagyon fontos azonnal sürgősségére menni, hogy kizárható legyen egy ilyen kórkép, és aztán utána tovább vizsgálódni.
Igaz-e az, hogy bizonyos fejmozdulatokkal vagy tornával megszüntethetőek egyes szédülésfajták?
A múltkori alkalommal beszélgettünk egy picit, és akkor érintettük ezt a pozicionális szédülés témakört. Annak, aki esetleg nem hallotta a műsort a múlt héten, a belső fülben vannak apró mészkristályok, amik abban segítik a receptorokat, hogy érzékeljék a mozgást. Na most, hogyha ezek a fülben levő kis kristályok elmozdulnak a helyükről, és szabadon mozognak a belső fülben, akkor a szédülés is eleve bizonyos fejmozdulatokra fog jelentkezni, és a kezelés célja az, hogy visszagurítsuk a fülkristályokat az eredeti helyükre, ahonnan elmozdultak, és emiatt valóban ennek a típusú szédüléses tünet együttesnek a mozgatás a diagnosztikája is, és a kezelése is. Viszont nem akármilyen mozdulatokra fog helyrejönni, És ezért fontos, hogy szakszerű vizsgálat legyen, ami alapján a mozdulatokból, amiket végzünk, és a páciens tüneteiből jövünk rá, hogy hol lehetnek a belső fülben ezek a kristályok, és akkor egy célzott mozdulatsort végzünk annak érdekében, hogy visszakerüljenek a helyükre. Úgyhogy igen, ez igaz. És arra is kitértünk, és jeleztem a múltkori műsorban, hogy bizonyos funkciókiesések, tehát hogyha például az egyik fül teljesen vagy részlegesen elveszíti az egyensúly érzékelő képességét, akkor a kezelésünk megint csak mozgatás lesz, tehát valójában újra tanítjuk az agyat, hogy úgymond fél füllel is tudjon egyensúlyt tartani.
Mi a fülzúgás, és mikor beszélhetünk fülzúgásról?
A fülzúgás, hát ebbe azt hiszem, hogy ha belemegyünk, akkor sose végzünk. Inkább azt mondanám el, hogy miért fontos a fülzúgás szédüléses kórképek esetén. Van néhány olyan belső fülbetegség, ami fülzúgással járhat, és jár is. És a fülzúgás jelenléte azt jelzi, hogy nem csak az egyensúly érzékelő része érintett a belső fülnek, hanem a hallás érzékelő része is. És akkor már fülorgégészként már egy kicsit másképp kezdünk gondolkozni, hogy mi lehet a lehetséges ok, mert azt jelenti, hogy mindegyik része érintett a belső fülnek, és akkor már hallástesztet kérünk, jobban odafigyelünk a hallásnak az apróbb változásaira, konkrétan ki kell zárnunk az úgynevezett Meniere-szindrómát, amiről azt hiszem a múlt héten is volt egy kérdés a Meniere-szindrómáról, és akkor jeleztem, hogy a Meniere-szindróma az olyan, mintha a belső fülben a folyadék egyre csak nőne és gyűlne, és nyomás alá helyezi a belső fül összes receptor részét. És akkor olyankor nem csak az egyensúlyérzékelés sérül, hanem a hallás is. És önmagában, mint csak tünet a fülzúgás, lehet, hogy annak külön műsort kéne szentelnünk, és úgysem tudnánk biztosra egy működő módszert, egy jó kezelést, egy olyan javaslatot adni azoknak, akik ebben szenvednek, amitől megszűnne ez a panaszuk.
Általában mi okozza a fülzúgást?
A fülzúgást általában a hallás csökkenése okozza, de nem csak. És nagyon nehéz azt megállapítani, hogy miért zúg a fül, vagy a fej. Mert van, amikor nem a fül zúg, hanem a fej zúg.
És ugyanakkor elmondhatjuk azt, ha bár szerintem valahol azért egyforma a kettő, de nyilván a fülzugás nem egyenlő a bedugult fül állapotával.
Nem egyenlő. Tehát a kettő lehet együtt, és lehet külön is.
Doktornő, van-e összefüggés a fülzugás, a hallás csökkenés és a szédülés között?
Csak hogyha egy olyan kórkép keretében jelentkezik, ahol a belső fülnek minden része érintett.
Egy héttel ezelőtt volt egy kérdésünk, egy hallgató írt nekünk, hogy koponyasérülés után halláscsökkenés következett be, ami úgy emlékszem azt írta, hogy minimum 30%-os volt, és hova kihez fordulhat, hogy a gondja megoldódjon, illetve gondolhatunk akár arra is, hogy vannak bizony olyan állapotok, amiket már nem lehet visszafordítani.
Most itten ebben az esetben jó lenne tudni két fontos dolgot. Az egyik az, hogy egy hallásteszt alapján az idegi hallás sérült, vagy a hallásnak a hangtovábbító része. Tehát egy trauma után, főleg, hogyha trauma következtében alakult ki a hallássérülés, elképzelhető, hogy a hallócsontláncolat vagy a dobhártya sérül, és nem az van, hogy nem hallunk, hanem hogy nem tudja a rezgéseket továbbítani a középfül. Ez egy olyan struktúra, ami a rezgéseket befogja és továbbítja a receptoroknak. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos információ lenne a páciens részéről, hogy idegi vagy vezetéses, úgy mondjuk, hogy ideg vagy vezetéses halláscsökkenés áll fenn, és annak függvényében egy imagisztikai, egy képalkotó eljárásos vizsgálat a fülnek az állapotáról, tehát a csontláncolat állapota, a belső fül állapota. Sejtjük, hogy nem történhetett nagyon nagy probléma, mert akkor valószínűleg teljes süketség állt volna be, hogyha sérül a belső fülnek a receptorrendszere. Viszont hiányoznak információk arra vonatkozólag, hogy mi lehetne a megoldás.
A medicina következő kérdése az, hogy a stressz vagy a kimerültség kiválthat-e szédülést, és ha igen, akkor miért?
Itt azt mondanám el, hogy nagyon sok páciens, és ezt mindenki csak úgy gondolja át magában, nagyon sok páciens, aki szédüléssel fordul hozzám, még ha nem kérdezem, akkor is elmondják, hogy hát az a helyzet, hogy egy nagyon stresszes perióduson megyek keresztül, veszteségek, gondolok itt egy szeretett családtag elvesztésére, tehát hogy halálesetek, akár munkahely elvesztése, vagy az egzisztenciának a hirtelen bizonytalanná válása következtében, válás után egy nagy ijegység, amikor azt hitte valaki, hogy el fogja veszíteni az élettársát, és közben aztán végül sikerült megmentsék az orvosok az életét, de hogy én sok esetben vettem észre, hogy ilyen helyzetek után alakult ki szédülés. Nem mondanám, hogy mindenkinél, de voltak, akik ezt elmondták, és már kezdett olyan érdekes lenni, hogy megint egy haláleset után, megint egy ilyen egzisztenciális bizonytalanság következtében alakult ki, ami persze stresszel jár. Aztán, hogy ez pontosan milyen mechanizmusokon keresztül fogja kialakítani ezt a sérülést, vagy ezt a funkciókiesést, vagy hogy ez hogy tudja a kis fülkristályokat kidobni a helyükről, ez egy olyan kérdés, amire nem hiszem, hogy tudunk válaszolni. Mert nem tudjuk még annyira jól összekötni a tüneteket és a betegségeket, az állítólagos, vagy nem csak állítólagos, mert hogy az ember érzi, hogy azután történt, de hogy nem tudjuk összekötni, hogy hogyan okoz fizikai elváltozásokat. Egy látszólag érzelmi sok, egy trauma, egy bizonytalan lelkiállapot.
Milyen kezelési lehetőségek állnak ma rendelkezésre a szédülés megszüntetésére? Vegyük ezeket sorra, és hogyha lehet, példákkal.
Tehát akkor venném a leggyakoribb okot, ezt a pozicionális szédülést. Erre a megoldás egy vagy többféle manőver, attól is függően, hogy hol vannak a fülkristályok. Ezek ilyen mozgatásos manőverek, hogy úgy forgatom a páciensek a fejét, ahogy a kis fülkristályok guruljanak vissza. Tehát ez ennek a kezelése. Nagyon egyszerű. Azt kell mondjam, hogy jó esetben ez a legegyszerűbb betegség a világon, mert csak be kell lokalizálni, hogy hol vannak a kristályok, és utána vissza kell gurítani. És lehet, hogy 10 perc múlva, hogyha még egyszer megkérem a pácienst, hogy vegye fel azt a pozíciót, ahol máskor szédült, akkor azt mondja, ha már nem szédülök. És kész, és mehet haza. Tehát, hogy nagyon látványos, és nagyon, hogy mondjam, a páciensnek is, az orvosnak is olyan jó érzés, hogy igen, sikerült megoldani.
És hogyha ez otthon van, akkor a páciens próbálja azt meg, hogy erre fordul, arra fordul, vagy a fejét így tegye, vagy úgy tegye, mert nyilván nem arra gondol, hogy ő abban az állapotban ilyen kristályokat kelljen ott görgessen.
Nem, tehát a páciens megérzi, és ő rájön egy idő után, hogy melyik az a pozíció, ahol szédül, és azt ösztönösen elkerüli, de nem látok arra sok esélyt, hogy ő magának meg tudja csinálni ezt a manővert, mert hogy nem látja a szemmozgását, amire szükség lenne, hogy tehát, hogy nem annyira otthon elvégezendő manőverek.
Van olyan állapot, amikor a beteg, a páciens tudja azt, hogy orvos kéne hívjon, mentőt kéne hívjon, de még vár a jobbra, hogy hát ha megszűnik. Innen következik a következő kérdés, mégpedig az, hogy mit tehetünk mi magunk otthon, ha a szédülés jelentkezik, és mikor kell döntenünk?
Hát szerintem sokat nem érdemes várni vele. Tehát, hogy otthon kezelni a szédülés nem annyira indikált. Tehát el lehet kerülni azokat a pozíciókat, amiben a szédülés a legintenzívebben jelentkezik, de semmi más nem javasolnék, mert annyira a szerteágazó és annyi lehetséges oka van, hogy én nem javasolnám a várást. Ami visszatérve arra, hogy az ember vár, hogy múljon el. Igen, ez tényleg elég gyakori, hogy várnak, hogy múljon el. Várják otthon, hogy múljon el. Általában enyhül is a legtöbb szédülés típus. Akkor itten van egy olyan jelenség, hogy már alig jön olyan páciens, aki már nincs kezelve, tehát hogy a szédülésre automatikusan adják a szédülés gátló gyógyszert, ami visszatérve az előtti kérdésre, hogy mivel kezeljük a szédülést, hát a legtöbben egy ilyen szédülésgátló gyógyszerrel, ami csak annyit tesz jó esetben, hogy a páciens nem érzi annyira, hogy szédül, de nem fogja tudni, hogy mi a baja. És ezt jó lenne minimalizálni, főleg, hogyha van lehetőség kivizsgálásra, nem kéne a pácienseket nagyon-nagyon gyógyszerezni, addig, amíg nem tudjuk, hogy mit kezelünk, és főleg, amikor ez a pozicionális szédülés egyszerűen megoldható tud lenni, hogy nem érdemes azért hónapokon keresztül gyógyszert szedni. Sőt, vannak extrém helyzetek, amikor bizonyos páciensek évekig szedik ezeket a gyógyszereket, anélkül, hogy tudnák, hogy mi bajuk van, már kicsit úgy rá is vannak kattanva, bele vannak állva, hogy hát ez már így marad egész életükre. Nem azt mondom, hogy nincs olyan helyzet, amikor tényleg jogos és nincs más megoldás, viszont talán egy kicsit túlzásba visszük azt a gyógyszerezéses kezelést. Még mondanék azzal kapcsolatban, hogy mivel kezeljük a szédülést, a funkciókieséseket azt a tornával és az agynak az újra tanításával kezeljük. A prevencióra, kitéve most úgy beakadt a fülembe a prevenció, ami a műsornak a bemutatásában. Tehát a prevenció szempontjából ahhoz, hogy megelőzni ezeket az időskori súlyos egyensúlyzavarokat, nagyon fontos lenne az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás, tehát hogy ne lassuljunk be túlságosan. Kell ezt az egyensúlyérzékelő rendszert úgy valahogy fitten kell tartani. Az azt jelenti, hogy kell mozogni. Ugyanakkor az egészséges étkezés, tehát nagyon sok minden, ami az életmódunkból fakad, utána egy bizonyos kor után úgy csak úgy felébredünk, hogy hoppát a felkelek az ágyból szédülők, agyon vizsgálnak és semmit nem találnak, tehát hogy ezek a degradációs dolgok, a nyaki gerincnek az előregedése, az összecsúszások, az érelmeszesedés, tehát az erekben lerakódások, egyszerűen a fittségnek a hiánya, hogy felülök, és akkor utána el vagyok szédülve, mint egy nyári légy, nem fog senki semmit találni, de hát én nem szoktam tornászni, és hát akkor én nem vagyok szokva az ilyen mozgásokkal. Mondom ezt, hogy páciensek úgy csodálkoznak, hogy hát nem mozgott, 10 éve nem járt tornászni, nem mozgott semmit, és akkor csodálkozik, hogy hát nem, nincs jól. Úgyhogy ez a prevenció szempontjából, és a szédülés, és az, hogy minél több ideig mozgékonyak, aktívak legyenek az emberek, ahhoz kell mozogni. És használni az izomrendszert, az egyensúlyérzékelő rendszert.
Vannak állapotok, mint például, amikor azt mondjuk, hogy fáj a fogam, de még nem fáj annyira, hogy elmenjek az orvoshoz, és akkor persze hanyagolom, ugyanígy lehet hanyagolni esetleg a szédülést is. Tapasztalata szerint melyik a legveszélyesebb szédülés fajta?
Amint említettem, az a legveszélyesebb szédülés fajta, amelyik egyéb tünetekkel is jár. És akkor bizonytalanná válik az, hogy ez tényleg füleredetű szédülés, vagy a központi idegrendszernek egy funkció kiesése. Ez a legveszélyesebb, de tünetileg, tehát tünet szempontjából a pozicionális szédülés olyan hepajt tud csinálni, hogy azért a nagy része a pácienseknek a smurdra megy, annyira rosszul van. Ugyanígy a féloldali egyensúlyérzékelő ideg funkció kiesése is egy olyan szintű ijesztő és lebénító állapotot ad, hogy veszélyes, mint tünet, és valójában 3 nap múlva már elkezdődik a rekuperálás, de mivel nincs diagnózis, akkor a páciensek még ülnek egy kicsit, még megcsinálnak egy harom imagisztikai kivizsgálást, és valójában egy szemüveget kéne feltenni, és megnézni, hogy hogyan mozog a szemük, és abból már tudnánk, hogy igen, hoppá, hát ez időzőjelben mondom, hogy csak, hát ez csak a fülidegnek a funkció kiesése. És akkor ő is tudja, hogy mi baja van, elkezdi a rekuperációt, nem gyógyszerezi agyon magát, nem ül otthon az ágyba 2 hónapig, vagy ameddig gondolja, mert hogy fél, hogy szédül. Tehát, hogy ezek ilyen berögzött dolgok, amiket jó lenne megváltoztatni.
Miért érzi sok beteg szédüléskor úgy, hogy elveszti az irányítást a teste felett?
Hát pont emiatt, hogy az agynak szüksége van ezekre az információkra, ahhoz, hogy a saját pozícióját és a látásnak a fókuszálását tudja irányítani. És valójában az történik, hogy abban a pillanatban, hogyha nem jön elég információ az agyhoz, például a füleredetű szédüléseknél, mert szerintem akkor a leghangsúlyosabb, vagy a központi idegrendszeri típusú széduléseknél, effektív az agy nem tudja kiszámolni, hol van. Hogyha a füleredetű sérülés van, akkor a szemmozgás nem tudja stabilizálni a látásunkat egy pontra. És abban a pillanatban, hogyha nem tudunk egy fix pontot nézni, nem tudunk viszonyítani, hogy hol vagyunk. És ezt mondják is sokszor páciensek, hogy még a szemem is olyan furcsa. Tehát, hogy mintha ha túl gyorsan mozgatom a fejem, nem tudom hirtelen, hogy hol vagyok.
Doktornő, mennyire tanítható újra az egyensúlyérzék egy szédüléses betegség után?
Nagyon sok mindent képes az agy megtanulni, és ezt azzal jelezném, hogy vannak videók, és vannak visszajelzések olyan páciensektől, akik gyerekkorukban vagy fiatalkorukban ototoxikus gyógyszereket kaptak. Tehát volt a gentamicin ototoxikus, van még egy pár ilyen gyógyszer, amit régebb nagyon gyakran használtak, jelenleg nem gyakori, de akinek épp nem volt szerencséje, annak a gentamicin például sikerült mind a két fülében az egyensúlyérzékelő rendszert kiütötte, tehát kiütni teljesen. Na most ezek az emberek, amikor járnak, az egész mozog a kép. Ha oldalra fordulnak, mozog a kép. Ahogy mennek, az egész látásuk fel-le mozdul, és borzasztó nagy az egyensúlyzavar. És nem egy, nem két ilyen páciens van, aki a gyakorlatokkal, tehát jól irányított mozgásos gyakorlatokkal olyan szintre jut, hogy vezet. Autót vezet. Úgyhogy mind a két füle tök halott. Hallani hal, de egyensúly szempontjából zéro. Semmi egyensúlyérzékelő funkciója nincs. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet, csak akarni kell, és kell tudni, hogy mit kell tenni.
Következő beérkezett kérdésünk, hogy mi a különbség a hányinger és az émelygés között, illetve az, és ez már a medicina kérdése, hogy miért fordul elő oly gyakran, hogy a szédülés hányingerrel és émelygéssel jár együtt?
A belső fülnek a funkciói miatt, tehát hogy van egy ilyen érzékenység és egy összeköttetés a belső fül és a vegetatív központok között, amik az ilyen, úgy mondjuk mi, hogy vegetatív tünetek, azokat a dolgokat irányítják, amit nem tudunk mi irányítani. Például az izzadás, a sápadás, és ugyanakkor a hányinger émelygés is. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy abban a pillanatban, amikor a fülnek kiesik a még akár pár másodpercre is a funkciója, azt az agy úgy éli meg, mintha forgatnák körbe. Ezt most kimondottan a fülorgégészeti szempontból mondom, tehát hogyha az egyik fül nem jó jelet ad, vagy egyáltalán nem ad jelet, amint a múltkori műsorban is mondtam, például, minthogyha egy csónakba neveznénk, és az egyik evezőnk beesik a vízbe, és mi tovább evezünk a másikkal, mit csinálunk? Körbeforgunk. Az agy úgy éri ezt meg, mintha körbe forgatnánk, és szinte olyan, mintha beraknának egy székbe, és forgatnának, mit tudom én, 10-20-at, 25-öt, 30-at nagyon gyorsan. Hát ember legyen a talpán, aki ezt jól bírja, és nem lesznek mindenféle ilyen vegetatív tünetei. Többek között émelgés, hányinger. Minél intenzívebb, annál valószínűbb, hogy előjönnek ezek a tünetek. Az émelgés számomra sokszor azt jelzi, vagy émelgés, hányinger azt jelzi, hogy a fülnek köze van a szédüléshez. Hogyha valaki úgy szédül, azt mondja, hogy szédülés forog, hányinger van, nincs, akkor már egy kicsit figyelmesebb vagyok, hogy nincs-e valami egyéb. És a fülnél is van egy ilyen érdekes jelenség, hogy főleg az oldalsó férkörös ívjáratban levő fülkristályok adnak a leggyakrabban hányingert. Tehát, hogyha valaki jön és borzasztó nagy hányingerről panaszkodik a szédülés keretén belül, akkor tudom, hogy meg kell nézzem az oldalsó férkörös ívjáratokat is, mert azok adnak nagyon nagy hányingert. A hátsó férkörös ívjáratban levő fülkristályok nem olyan nagyon. Főleg az első pár nap után a hányinger csillapodik.
Ildikó kérdése, válaszoljunk még egyszer rá, hogy pontosan mi is a fülkristály?
A fülkristály az egy kristály. A fülkristály valahogy úgy kell elképzelni, a múltkor is mondtam, hogy a belső fülnek van a csiga része, ahol a hallóidegsejtek vannak, és van a másik része, amelyik az egyensúly a mozgások érzékelésére van végül is szakosodva, idézőjelbe, és abban van egy adag receptor, úgy vannak, mintha egy szőnyeget, ugye elképzelnénk egy perzsa szőnyeget, és a szálacskái a szőnyegnek, ők a receptoroknak a kis nyúlványai, és a perzsa szőnyegen van egy zselé, és a zselén vannak a kristályok. És akkor, amikor mi, hogyha elhúzzuk a szőnyeget, valaki megfogja a szőnyeg szélét, jól elhúzza, akkor a sejtecskék mozognak, de a kristályok nehezebbek, és elmaradnak. Tehát, hogy visszafele mozdulnak. És akkor a receptor sejt tudja, hogy aha, szóval, ha összeg előre mentünk, mert a kristályok hátul maradtak. Na, valahogy így kell elképzelni, erre használja a szervezet a kristályokat, hogy segítsen magának érzékelni a mozgásokat, előre-hátra mozgásokat, és a fel-le mozgásokat. Ugyanúgy, hogyha a szőnyeget hirtelen leengednénk, akkor a kristályok egy kicsit úgy fenn maradnának.
Mi a szerepük, konkrét szerepük a kristályoknak?
Hát ez, hogy a súlyuk és a tehetetlenségük folyamán azokat a kis csillókat, a receptor sejteknek a kis nyúlványait, amit most úgy képzelünk el, mint a szőnyegnek a szálacskáit, azokat elmozdítják.
És ha már különbségekről is beszéltünk, doktornő, van-e különbség a hirtelen jelentkező és a tartósan fennálló szédülés okai között?
A hirtelen jelentkező szédülés az mindig valami akut funkciókiesést jelez, és a tünetnek a súlyossága sajnos nem mindig a betegség súlyosságát jelzi. Mert hogyha például egy szédülés, vagyis hogy mondjam, egy funkciókiesés nagyon-nagyon lassan történik, akkor az agynak van ideje megszokni. És előfordulhat, van egy ilyen probléma, egy ilyen betegség, amikor a hallás és egyensúlyérzékelő idegen kialakul egy jóindulatú daganat, amit úgy hívnak, hogy akusztikus neurinóma. Egy teljesen jóindulatú, lassan növő daganat, csak az az egy baja, hogy egy nagyon szűk helyen alakul ki, és elkezdi nyomni az ideget. És azt gondolhatnánk, hogy mekkora szédüléssel jár, és nem. Nagyon lassan növekszik, lassan kezdi nyomni a struktúrákat, és a legtöbbször, mire észreveszik, addigra már elég sok gondot okozott, tehát halláscsökkenést hamarabb, és nincs szédülésük. Mert olyan lassan növekedett, az agy már is rekuperált, már is átállította az érzékelését, és nem ez szerint fog észrevevődni, hogy hoppá, mennyire szédültem. Tehát, hogy az akut dolgokat igenis jó kivizsgálni, de nem mindig kell arra gondolni, hogy azért, mert nagyon intenzív és nagyon kellemetlen, hogy az biztos mindig nagyon nagy bajt jelez.
Befolyásolhatják-e a szédülést bizonyos gyógyszerek vagy vérnyomás problémák?
Nem vagyok annyira jó ebben a témában. Az egy tény, hogyha elolvasunk bármilyen gyógyszernek a prospektusát, a szédülés az mindenhol ott van. A vérnyomás gondok is biztos, hogy okozhatnak, főleg az alacsony vérnyomás, de nem csak a magas vérnyomás sajnos okozhat mini agyvérzéseket, és annak a következtében szédüléseket. Szerintem ez esete válogatja, egy kardiológus, egy neurológus sokkal jobban tudna válaszolni. Vannak gyógyszerek, amik kimondottan a szédülés csökkentésére vannak, és nagyon jó gyógyszerek, tehát amikor szükség van, akkor kell használni őket. Vannak olyan gyógyszerek, amik segítenek a szédüléssel járó kellemetlen, ezek a hányinger émeigésnek a csökkentésében. A többivel nem nyilatkoznék, mert nem vagyok biztos benne, hogy van olyan gyógyszer, amelyik igazi forgó szédülést okoz.
Szédülés esetében kihez fordul a beteg? Például, hogyha egyedül van otthon, neurológushoz, fülorgégészhez?
Általában sürgősséghez, és az egy jó dolog, mert hogy sosem tudhatjuk, mondom, hogy nincs-e valami súlyosabb probléma a háttérben, tehát jó dolog neurológushoz is menni, de hogyha akut szédülés nagyon rosszul van, ha véletlenül egyéb tünet is jár vele, amit felsoroltunk, tehát zsibbadás, beszédzavar, fejfájás, látási zavarok, akkor kötelező módon sürgősség, inkább elmenni fölöslegesen, mint hogy ülni otthon és valami súlyosabb dolgot elnézni, de ezzel nem szokott gond lenni, azért elmennek a páciensek. Az utána, amikor egy kicsit javulnak, akkor szokott az beállni, hogy ráállítják őket egy krónikus kezelésre, anélkül, hogy kiderült volna, hogy mi az. És itt megjegyezném, hogy igenis a szédüléseknek nagy százaléka, még a legjobb vizsgálatokkal, fülorgégészeti vizsgálattal sok százaléka diagnosztizálatlan maradt, tehát hogy nem tudjuk meg a konkrét biztos okát, de az nem jelenti azt, hogy nem kell kivizsgálni mindenféle szempontból.
Milyen szerepe van az egyensúlyrendszernek az agy és a szem együttműködésében?
Ja, hát ez egy több tételes anatómiai vizsgatéma. A lényeg az, röviden, hogy az agy többféle információból állítja össze magának azt az érzetet, hogy tudja magát a környezethez viszonyítani, tehát az, hogy tudja, hogy hol van, vagy tudjuk, hogy hol áll a fejünk. Ehhez szükséges a belső fülből jövő információ, tehát az a pozicionálás, úgymond az agy állandóan ad egy jelzést, hogy most itt vagyok, most itt vagyok, most itt vagyok. Ugyanez a szem részéről is, tehát hogy a látás alapján, amikor mozgatjuk a fejünket, és közben nyitva van a szemünk, az is nagyon fontos információkat közöl az agynak. És a harmadik rendszer, ami szükséges az agynak, hogy tudja, hogy hol áll, az az izomrendszer, a vázizomzat, az ízületek csontozat részéről jövő információk. És mikor ezek az információk befutnak, akkor több kicsi agyterületen keresztül összesítődnek ahhoz, hogy végül a tudatos agyban kialakuljon egy kép, vagy egy információ, egy olyan biztonság, hogy igen, tudom, hogy hol vagyok. Körülbelül ennyi. És azért fontos a szemnek a szerepe, mert amikor mozgatjuk a fejünket, az agy a fültől jövő információk alapján korrigálja a látásunkat. Tehát, hogy ha nagyon gyorsak vagyunk, vagy nagyon sok mozgást végzünk, ő minden mozgás végén visszahelyezi, lefixálja a tekintetünket, hogy újra tudjunk egy pontot fixen nézni. És ezek a reflexek, ezek az idegi összeköttetések adják ezt nagyon-nagyon komplex rendszert, amiben a lényeg az, hogy tudjuk, hol vagyunk.
Időközben Rozália írt nekünk, röviden mondom, 71 éves vagyok, több éve fülzugásom van, ami erősödik. Volt fülorgégésznél, volt ideggyógyásznál, de azt a választ kapta, hogy ezzel kell éljen, nincs erre más vizsgálat. Doktornő, önnek mi a véleménye, mit tenne ebben az esetben?
Hát ezekben az esetekben mindig szükség van a hallástesztre, hogy lássuk, hogy milyen a páciensnek a hallása, gondolom, hogy mindent kivizsgáltak, és igen, sajnos a végén a legnagyobb jó indulattal, a legnagyobb segítő szándékkal is csak ezt tudjuk mondani, hogy próbálkozunk, és nincs erre a megoldásunk. A fülzúgás egy kicsit olyan, mint amikor a katonáknak a háborúban a sérült lábát levágták, és utána hiába volt meg az amputáció, tovább érezték a levágott lábnak a fájdalmát. Tehát érezték, hogy fáj a lábuk, pedig már nem volt lábuk. Tehát valószínűleg a fülzúgásnál is, amikor nagyon hosszasan beáll, és van egy funkciócsökkenés, tehát halláscsökkenés, akkor az agy úgy érzékeli, hogy ő nem kap elég információt a fültől, és csinál magának egy zúgás. Nem tudnám másképp jobban kifejezni. Tehát egy olyan agyterület, amelyik nincs ingerelve, az saját magát funkcióba tartja. Úgyhogy ezt lehet megpróbálni, hogy hallástesztet végezni, esetleg hallókészüléket használni, hogy több hang inger érje az agyat, és azután, hogyha ezek nem működnek, nincsen opció.
Köszönjük a hallgatónak a kérdést, doktornőnek a választ. Lássuk be azt, hogy nem csak a felnőtteknél, hanem gyermekeknél is előfordulhat a szédülés. Ez esetben mi állhat a háttérben, és természetesen ez esetben mi a teendő?
Van egy olyan kórkép, amit úgy hívnak, hogy gyerekkori szédülési krízisek, és ezeknek a hátterében úgy tűnik, hogy egy ilyen migrén hajlam áll, amikor nagyon-nagyon rövid időkre elvesztik az egyensúlyukat. A vizsgálatok általában nem mutatnak semmi kóros elváltozást, akár kicsi korban is, tehát ilyen 2-3 éves kis páciensem is volt, akivel nagyon ügyesen végigcsináltuk a vizsgálatot, nem mutatott semmit, viszont az édesanyja mondta, hogy van úgy, hogy egy-egy percre megáll és le kell üljön, vagy leesik. Ilyenkor ajánlatos, tehát gyerekek esetében mindig ajánlatos imagisztikai kivizsgálásokat készíteni, tehát főleg az MR vizsgálat az, ami az egész agyat feltérképezi, hogy nehogy legyen valami más, mert na ugye mi orvosok ezt azért oda kell figyeljünk, hogy nehogy elnézzünk valamit, viszont ezek a problémák általában helyre jönnek maguktól. Előfordulhat fülgyulladások keretén belül, hogy annyira nagy nyomás keletkezik a középfülben, folyadék, geny, bármilyen más nyomás változás miatt, hogy szédülést érezhetnek a gyerekek. Ilyenkor ajánlatos kezelni azt a problémát, azt az akut problémát, vagy krónikus fennálló problémát, ami még gyerekeknél okozhat szédülés, de nem forgó szédülés, csak ők nem mindig tudják olyan jól elmondani, de viszont ha mondják, oda kell figyelni rájuk. Ez a vérszegénység, akár egyéb kórképek, olyan dolgok, amiknek nincs köze a fülhöz. És nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy a gyerekeknek is van ilyen fülkristály elmozdulásuk. Emlékszem, egyszer egy édesanyja felhívott, mondta, hogy hát azt mondta, hogy ha lefekszik, szédül. De hát én gondolom, hogy nem. Nem, jöjjenek csak el, nézzük csak meg. És az volt. Egy fülgyulladás után, egy ilyen fülkristály elmozdulás, visszagurítottuk, s jól van. Tehát, hogy érdemes figyelembe venni és komolyan venni, hogy mit mondanak a gyerekek.
És mit mondana, mit üzenne annak a betegnek, aki visszatérő szédüléssel él, de már úgymond megszokta, és nem fordul orvoshoz?
Szerintem ilyen páciens nincs. Én általában úgy látom, hogy az emberek azért igenis nagy energiákat mozgatnak, időt, anyagi erőforrásokat szánnak arra, hogy utána járjanak a problémájuknak. Tehát a szédülés esetében nincsenek hanyagpáciensek, ezt én legalábbis így látom. Csak esetleg félreinformált páciensek, akik keresnek, és akkor olyan válaszokat kapnak, amivel úgy le vannak ültetve, se vannak hallgattatva, és be vannak gyógyszerezve, hogy hát ez van, nincs mit csinálni. De nem szokták hanyagolni magukat, csak annyi, hogy nem jutnak megoldásra, vagy esetleg nem jó helyre kerülnek, és akkor félkivizsgálás történik, vagy pedig nincs szerencséjük, és egy olyan betegségük van, ami sajnos romlik az évek során, mint például a Meniere-szindróma.
Kedves doktornő, a szédüléssel kapcsolatban a mai és a múltkori beszélgetésünkből miket emelne ki a legszívesebben?
Hát az egyik fontos információ, vagy egy kérés, hogy nagyon fontos, hogy a szédüléseket sürgősen kell vizsgálni, hogyha egy nagymértékű, nagyon ágyhoz kötő, az egész hétköznapi életet lebénító szédülésről van szó, akkor igenis a sürgősségen kell kezdeni, viszont érdemes lenne mindent végigjárni, tehát nem az első orvostól kapott gyógyszert szedni 2 hónapig, és utána elkerülni fülorgégészhez, aki már kicsit kevesebbet tud olyankor segíteni, vagy esetleg a vizsgálatot is bezavarja ez a túlgyógyszerezés. Tehát, hogy érdemes fülorgégészetileg is utána nézni, hogyha forog, hogyha hány inger van, tehát, hogy ezek azok a tünetek, amik a fülorgégészt sürgősen igénylik. A pozicionális szédülésről, hogyha valaki csak úgy szédül, hogyha valahogy így meg úgy teszi a fejét, és ágyban is lefeküdve, akkor az egy relatív egyszerű kórkép, és nagyon könnyen lehet segíteni rajta, nem érdemes ülni és szenvedni vele. Amit még kiemelnék, az az, hogy az egyensúlyt állandóan kell használni, ahhoz, hogy idősebb korunkra bízhassunk a saját testünkben, tehát, hogy nagyon-nagyon javaslom, hogy az emberek fogjanak neki, tornásszanak, egy kicsit gondoskodjanak jobban magukról, és ne csak üljenek, s utána csodálkozzanak, hogy hát mennyi bajunk van, mert nagyon sokat tehetünk magunkért, és nem is tudom, hogyha még van valami fontos információ.
Szép lassan, doktornő, a medicina végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem, hogy sikerült még egy picit, még inkább kinyitni a látóteret a szédüléssel kapcsolatosan, és hogy ezt a félelmet, ezt a rettegést a szédüléstől váltsa fel egy tudományosabb hozzáállás, egy emberibb, egy nyitottság.
Így legyen, kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában dr. Veres Orsolya, a fülorgégész főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!